Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája. Stúdióbeszélgetés dr. Molnár Antal történésszel, a Bölcsészet Tudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatójával, a 16.-17. századi Magyarország oszmán uralom alatti egyházi helyzetéről. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Antalt, aki sokszor volt vendége a Vatikáni Rádió stúdióinak, most hézagosabban érkezik, de hála Isten vissza-vissza tér Rómába, jelenleg a Történettudományi Intézet igazgatójaként, korábban pedig a Római Magyar Akadémia intézményvezető igazgatója volt. Ajándékkal érkezett Antal hozzánk, méghozzá egy nagyszerű szép színes könyvvel, Magyar Hódoltság, Horvát Hódoltság, alcím Magyar és Horvát Katolikus Egyházi Intézmények az oszmán uralom alatt. Ez a könyv mikor jelent meg?
Ez egy nagyon friss könyv, ez 2019 karácsonyára gyakorlatilag, úgy próbáltuk időzíteni, hogy karácsony előtt már a boltokban legyen.
Lehet-e ez a könyv ajándék, ha már karácsony?
Természetesen lehet. Számomra mindenképpen az volt, hogy a Történettudományi Intézet munkatársainak, kiadványcsoportjának a 6-6-os közreműködésével, ez egy nagyon gyorsan megjelent kötet. Szeptember 23-án védtem az akadémiai doktori értekezésemet, ez a kötet pedig ez az értekezés, ennek az értekezésnek a sajtó alá rendezett, bővített, javított, igazított változata.
A kérdésem igazából arra irányult az ajándék kapcsán, hogy egy ilyen téma, a törökök jelenléte Magyarországon oszmán uralom alatt, ez a magyar ember számára lehet-e valamiként ajándék? Erről a témáról csak keserűen, negatív érzülettel lehet beszélni, vagy pedig meg lehet közelíteni tárgyilagosabban és emeltebb fővel?
Hát mindenképpen ez volt a célom ezzel a kötettel, hiszen az egy tagadhatatlan tény, és erről még biztos fogunk is beszélni, hogy az oszmán hódoltság, vagy török hódoltság igazából Magyarország történelmének a legnehezebb időszaka. Minden történelmi nyomorúságunk erre a másfél száz esztendőre vezethető vissza, vagy hát majdnem minden történelmi nyomorúságunk, tehát akárhogy is vizsgáljuk ezt a korszakot, pozitív beállításban nem tudjuk bemutatni. Viszont nagyon fontos, hogy reálisan lássuk. Tehát, hogy az állandó siránkozás, kesergés helyett próbáljuk meg azokat a tanulságokat levonni ebből az időszakból, ennek az időszaknak a történetéből, amely számunkra akár a jelenben is hasznos lehet. A kötetnek a kiinduló pontja az volt, hogy a magyar történettudomány számára 150 év óta ismert tény, hogy a magyar uralmi tényezők, a földesurak és a vármegye jelen vannak a török hódoltságban, kifejtik uralmi működésüket, amellett, hogy Magyarország három része szakad, a középső része teljes egészében török uralom alá esik, és ugye van még két országrész, a Magyar Királyság, amelynek az uralkodója Habsburgok, és az Erdélyi Fejedelemség, amely egy oszmán adófizető, de belpolitikáját tekintve önálló állam. Tehát annak ellenére, hogy az ország egyharmadát elfoglalja a török, és hogy kiépítik a török közigazgatást, ennek ellenére Magyarország uralmi szervei működnek a török hódoltságban. A kiinduló pontom az volt, hogy ez egy nagyon különleges tényező az oszmán birodalom történetében. Az első tudós, aki ezt feltárta, Salamon Ferenc világtörténeti kuriózumnak hívta. Az érdekelt igazában véve, hogy vajon mennyire kuriózum ez a világtörténelemben, hogy egy ilyen nagy szóval éljek az oszmán birodalom történetében, vagy pedig ezt megtaláljuk máshol is. Ugyanis az elmúlt évtizedekben elsősorban az oszmán birodalom történetével foglalkozó tudósok arra jutottak, hogy hát ez igazából nem egy különleges minden határvidéken a 16-17. Században így működnek a dolgok. Én végignéztem, megpróbáltam végignézni, az, ami messze van a központtól, az igazában véve egyfajta közös uralomként működik. Én végignéztem ezeket a területeket, elkezdve Albániától és Montenegrótól, Dalmácián át, Magyarország, Horvátország, egészen Lengyelországig, és hát a végeredmény az lett, hogy bizony ez egy különleges jelenség. Ilyenfajta közös uralom máshol nincsen az európai határvidéken.
Ha én most a hódító oldaláról nézem, akkor az lenne magától értetődő, hogy a hódító egy meghódított területen uralkodik önállóan. miért kényszerül valamilyen módon erre a kondominiumra, erre a közös uralkodásra a két fél, mármint hogy a hódító török és a meghódított magyar királyság?
Igen, ez azért mindenképpen nagyon izgalmas kérdés, mert azok, akik azt mondták, hogy ami Magyarországon van, az mindenhol máshol így van, nem vették észre az óriási különbséget, hogy az oszmánok, akik egy óriási világbirodalmat építenek ki, mindenhol beépítik a helyben talált uralmi tényezőket valahogy a saját rendszerükbe. Tehát megbízzák a holt előkelőket azzal, hogy a saját népüket vezessék, és gyűjtsék be az adót, és fizessék be a portának.
Ez egy török felvilágosult politika.
Abszolút nem felvilágosult, pragmatikusnak nevező. Nagyon pragmatikus. De most ami az óriási különbség, és ezt nem ismerték fel az ezzel foglalkozó kutatók, hogy Magyarországon nem arról van szó, hogy a magyar nemes, a magyar vármegye, vagy ami az én könyvem témája, a magyar katolikus egyház beépül az oszmán rendszerbe, és annak, mint egy ilyen segédszerveként, alvállalkozójaként, hogy egy ilyen modern szóval éljek, dolgozik be, hanem kívülről a magyar királyság oldaláról, az ellenséges oldalról gyakorol hatóságot és szedi az adót, és azt az adót kiviszi, és azt arra fordítja, hogy a törökökkel szembeni ellenséges végvárrendszert fenntartsa. Tehát teljesen fordított a helyzet, nem a török építi be a magyar uralmi tényezőket a saját rendszerébe, hanem a magyar uralmi tényezők működnek a török uralom alatt, és ezeknek a magyar uralmi tényezőknek az egyik nagyon fontos eleme a katolikus egyház és annak intézményrendszere.
A török uralom nem bírt volna el többet a hódítás erejében ezen a területen?
Igen, ez egy nagyon, nagyon jogos kérdés. Tudnélik, a törökök, ugye, akik tagadták a kettős uralomnak a különlegességét, azt mondták, hogy hát a törökök mindenütt másféle rendszereket vezettek be. De Magyarországon a legklasszikusabb témárendszert, Szandzsák Bégi és Kádi igazgatást vezették be. Tehát Magyarország úgy működik, mint a Balkán vagy Anatólia ilyen szempontból. Tehát kiépítik a maguk teljes uralmát, nem egyfajta félvazallus állam a török hódoltság, teljes egészében meghódított területnek számít. Viszont ami a különlegesség, és ami lehetővé tette ezt a közös uralmat, hogy a magyar királyságnak csak a felét foglalták el a törökök, és a másik fele viszont fönnmaradt, és hát tegyük hozzá Habsburg háttérrel, Habsburg uralkodónak a jelenlétével, azért tulajdonképpen a korabeli Európa egyik legnagyobb és legerősebb hatalmának a része volt ez a megmaradt magyar királyság, és ennek a elemeként a magyar rendiség, a magyar katonaság képes volt arra, hogy kikényszerítse a törököktől ezt. Tehát egész egyszerűen a törökök akkor tudták volna ezt a kettős uralmat megszüntetni, ha teljes Magyarországot elfoglalják, és esetleg még Erdélyt is beépítik jobban a saját rendszerükbe.
Az a különlegessége ennek az együttlétnek, oszmán-magyar együttlétnek Magyarország középső területén, hogy egy teljesen idegen vallás van jelen, szemben a keresztény vallással, és nyugodt Dunántúlon vagyunk, inkább azt lehet mondani, akkor szemben a katolikus vallás, a katolikus egyházzal. Milyen lehetőségét tudta megteremteni a katolikus egyház az együttélésnek?
A legnehezebb része a török hódoltságnak egyházi szempontból az volt, hogy a katolikus egyház képviselői, a szerzetes rendek, főpapok, káptalanok nem tudtak megmaradni török területen, hiszen ők földbirtokosok is voltak, és mindenki, aki kapcsolódott a magyar rendiséghez, annak el kellett távozni a török területekről. Tehát igazából véve nincs rezideáló püspöke, nincsenek rezideáló kanonokjai, papjai.
Az egyház elvesztette a föld területét?
Elvesztette a föld területét, és elvesztette a jelenlét lehetőségét is a fölsőbb szinten. Alsóbb szinten viszont ott maradtak a plébánosok, illetve ott maradtak a ferencesek. Tehát egy olyan sajátos helyzet.
A többi rendet elűzték.
A többi rendet, illetve megsemmisült. Úgy, ahogy a király Magyarországon is igazából a monasztikus szerzetes rendek, kanonok rendek a 16. században más okok miatt, a protestantizmus miatt, de szintén megsemmisülnek, majd csak a 17. században állnak vissza. Viszont ott maradnak a ferencesek, ott maradnak a plébánosok, tehát kialakul egy ilyen dihotómia, hogy a teljes magyar hierarchia kiszorul a magyar királyság területébe, általában káptalanokban működnek kanonokokként a hódoltsági magyar püspökök, de vannak bent embereik. És így a 17. század első felében megszervezik a helynöki képviseletet, tehát tulajdonképpen minden hódoltsági püspöknek lesz egy belső vikárius, egy hódoltsági vikáriusa, aki részben szedi a tizedet vagy az adót, pontosabban nem ő szedi, hanem ő szervezi ennek a beszedését, joghatóságot gyakorol és szervezi a lelkipásztorkodást.
Akkor kétfelé kellett adózni, egyfelől a hódító törnek, meg
Másfelől, másfelől meg hát az egyházi vagy világi földes uraknak, tehát hogy ez az úgynevezett kettős adóztatás rendszere, igen. Tehát lényegében kialakul ez a helynöki képviselet, és ennek köszönhetően a magyar püspökök lehet, hogy Nagyszombatban, Pozsonyban vagy Győrben élnek, mint kanonokok, de mégis tudják joghatóságukat gyakorolni, és valamilyen módon a lelkipásztorkodást szervezni az egyház megyéjükben.
Talán a mi szempontunkból a Vatikán Rádió mikrofonjánál az egyik legfontosabb kérdés úgy hangzik, hogy miként lehet biztosítani a hódoltsági területen élő keresztényeknek a lelki ellátását, identitásuknak a megőrzését.
Hát igazából véve végül is három hódoltsági egyházi társadalomnak három nagy eleme volt: a világi papság, főleg az Egri és a Váci egyház megyében, a Dunántúlon szinte kizárólag jezsuita misszionáriusok, Pécsi és Andocs székhelyel, az Alföld északi peremvidékén, illetve a Délalföldön, Gyöngyös és Szeged központtal pedig a ferencesek. Tehát igazából ez a három nagy egyházi intézményrendszer a magyar püspökök vezetésével, akik kinélnek a királyságba, tudták biztosítani a lelkipásztori ellátást. Tulajdonképpen egy kicsit hasonlít a mai helyzethez, hiszen a pécsi jezsuita misszionáriusok 30-40 falut láttak el, utaztak végig, tehát ahogy ma egy-egy olyan területen, ahol nincs plébános és van 20 faluja, tulajdonképpen ezt csinálták ők is, kiszolgáltatták a szentségeket, prédikáltak, a helynökök igyekeztek a helyi papság egyház fegyelmét fenntartani, könyveket hoztak be a hódoltságba, illetve küldtek ki növendékeket. Van a Collegium Germanicum et Hungaricumban, van pécsi és baranyai előnevű diák a 17. században, akiről tudjuk, hogy a pécsi misszióhozás körzetéből került Rómába.
A könyvnek a címében szerepel Magyar Hódoltság, Horvát Hódoltság, Magyar és Horvát Katolikus Egyház intézmények az oszmán uralom alatt. Miért ilyen fontos a magyar érdekeltség mellett a horvát hódoltság kérdését tárgyalni?
Igazából véve Horvátország egészen 1850-ig a magyar episzkopátus része volt, a kalocsai érsekség szofregáneusa, a zágrábi püspök, tehát ha magyar egyháztörténettel foglalkozunk, akkor nem hagyhatjuk ki a horvát egyháztörténetet.
Ez egy egyházjogi tény.
Ez egy egyházjogi tény, illetve végig a magyar püspöki kar episzkopátus része a horvátországi püspökségek, egyébként még Zeng Bodrus is, tehát én nekem ez kezdettől fogva ambícióm volt, hogy az egészet egybe tárgyaljuk. Ami ebbe a kötetben való hangsúlyos részvételt indokolja, hogy arra voltam kíváncsi, hogy hogyan működik a horvát egyház hódoltsági jelenléte, tekinthető-e az ugyanolyan kettős uralomnak a horvát hódoltságban, mint amilyen kettős uralomnak a magyar hódoltságban, és az jött az ki az eredmény, hogy nem. Tudnélik, a magyar püspökök megbízták a benti embereiket azzal, hogy képviseljék a joghatóságukat és szervezzék a lelkipásztorkodást. A horvát püspöknek, az zágrábi püspöknek nem volt belső embere, mert annyira kicserülődött a lakosság Szlavóniában, hanem délről feljöttek a bosnyák ferencesek Szlavóniába, és két kolostorban működtek, Velikán és Nasicén. És nem az zágrábi püspök keresi meg ezeket a bosnyák ferenceseket, hiszen nem tartozottak igazából az ő joghatósága alá ezek a ferences barátok, hanem a ferencesek keresik meg az zágrábi püspököt, hogy védje meg joghatóságát rajtuk keresztül Szlavóniába. De ez igazából nem volt más, mint hogy így akarták kiszorítani a boszniai püspököt Szlavóniából a szlavóniai ferencesek. Tehát igazából egy hódoltsági joghatósági viszályban használják fel az zágrábi püspököt, akinek egyébként ezeken a területeken nem volt joghatósága, úgyis ezek a pécsi püspökséghez tartoztak a török korban. Viszont az a szomorú, hát számunkra szomorú tény lett ennek a következménye, hogy a bosnyák ferencesek ezen akciójának következtében ezek a területek a török kiűzése után automatikusan a zágrábi püspökséghez kerültek, és a pécsi püspökség örökre elvesztette a Drávától délre fekvő területeit.
Két kérdés. A keresztény identitást, a katolikus önazonosságot mennyiben tudták akár a magyar, akár a horvát hódoltsági területen megőrizni, illetve mi lett ennek a hosszú 150 éves oszmán uralomnak a következménye demográfiailag, nemzeti identitás szempontjából, akár egészen a mai napig menően, ha dióhéjban ezt lehet a hatását értelmezni.
Igen, van egy nagyon szellemes tanulmány cím, Szakály Ferenchez kötődik, a Trianon törökkori gyökerei. Én azt hiszem, hogy ez az egy mondat, ez a cím, ez mindent elmond, hiszen lényegében egy olyan etnikai, demográfiai átrendeződés lett a török uralom következménye, ami teljes egészében egyenes utat mutat a trianoni békéhez, hiszen lényegében a magyarság az egykori, középkori magyar királyság határain belül etnikailag kisebbségbe került, olyan súlyos vérveszteségeket szenvedett el a török uralom alatt, hogy lényegében ekkor fordul meg ez a nemzetiségi arány, a nemzetiségek szlovákok, románok, ruszinok, szerbek.
Tehát demográfiailag teljesen átalakul.
Teljesen átalakul. A Mátyáskori Magyarországnak van nagyjából 4 millió lakosa, 18. század elején van nagyjából 4 millió lakosa ugyanígy Magyarországnak. Azt mondhatnánk, hó, hát ez nem is veszteség, de hogy nem, elvesztettük a természetes szaporulatot. Egész Európában demográfiai robbanás van, Magyarországon stagnál a népesség, ez már egy óriási vérveszteség, és a Mátyáskori 4 millió és a török utáni 4 millióban egyáltalán nem ugyanaz a magyarok aránya, hanem csak töredéke. Tehát lényegében itt a magyarság egy brutális vérveszteséget szenved, amit utána nem is tud kiheverni olyan értelemben, hogy a nemzetiségek túlsúlya az országban ezek után tény, és így is marad egészen 1920-ig. Tehát, hogy ez egy nagyon súlyos következmény, illetve hát ennek következtében pedig az, hogy a három részre szakadt Magyarország lényegében kiszakad az európai fejlődés fősodrából. Egy középkori középhatalom, inkább a nagy és a közép között levő, nagyhatalmak és a középhatalmak között levő országból lesz végül is egy periferiális ország, amelyiknek jó 100 évre van még ezután szüksége, hogy valamilyen módon a belső kohézióját biztosítani tudja. Tehát ez egy óriási, óriási csapás volt Magyarország számára, és ezt a török-magyar együttélés kulturális transferek szép példái sem tudják sajnos felettetni.
Olyan az ember, hogy a legtöbbet a csapásból tanulja. Mit tanult az ország ebből a rendkívüli csapásból?
Hát számomra, amint a könyvnek az alapgondolata is ez, a legnagyobb tanulság, a legfontosabb tanulság az az, hogy a kortársak, köztük a magyar főpapok, a szerzetesek, jezsuiták, ferencesek, plébánosok, kanonokok, egyiknek sem volt sohasem kétséges a török uralom 150 éve alatt, hogy annak ellenére, hogy a középkori magyar királyság három részre oszlik, három különböző állam hatalmi tényező uralma alatt áll, ennek ellenére egy hazának tekintették. Soha egyetlen egy olyan példával nem találkoztam, hogy ezt az egy haza koncepciót, hogy ez Magyarország egy haza, ezt bárki is föladta volna, valláskülönbségtől, politikai állástól függetlenül. És ez a hit, illetve ennek a hitnek a következményeként a cselekedetek, tehát az, hogy harcoltak a török uralom alatti joghatóságukért, ennek volt köszönhető, hogy 150 éves török uralom után az elfoglalt, visszafoglalt országrészek integrációja egy természetes folyamat volt, hiszen Kecskeméten, Szegeden a magyarság a török uralom 150 éve alatt is lényegében magyar törvények szerint élt. Tehát amikor visszatért a magyar királyság kebelébe ez a terület, akkor az integrációja egy természetes magától értetődő folyamat volt.
Még egy záró kérdés. Hogyan lehet ezen komoly történelmi felismeréseket megismertetni a ma emberével, hiszen a mostani kornak is megvan nem csak magyarországi, hanem európai, sőt világméretű kihívása.
Én nagyon fontosnak gondolom, hogy ugyanúgy kezeljük a történelmet, mint a saját életünket. Egy 60 éves embernek az élettapasztalata sokkal nagyobb, mint egy 20 évesnek. Egy 1000 éves nemzetnek az élettapasztalata sokkal nagyobb, mint egy 100 éves nemzetnek, hogyha ezt mi jól értelmezzük, és megtaláljuk benne ezeket a fontos kulcsmozzanatokat, és ezt hitelesen a környezetünkben levő más népeket elfogadva, de a saját értékeinket nem feledve tudjuk közvetíteni a mai ember felé, akkor azt hiszem, hogy a történelem végül is valahol betölti a hivatását.
Kedves Antal, köszönöm a könyvet, és köszönöm ezt a történelmi látásmódot, ami segít eligazodni a mai valóságban is.
Én köszönöm.
Molnár Antal történésszel, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatójával készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmünket köszöni, így búcsúzik a mai adás szerkesztője, Végtesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.